Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd. Vendégünk ma este Csókai András agykutató, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ idegsebészeti osztályának vezető főorvosa. Jó estét kívánok!
Jó estét, és köszöntöm a hallgatókat!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Több apropó is lehetne a beszélgetésnek, az egyik például a friss Semmelweis Ignác díja, amihez gratulálunk ezúton is. Ugye a másik, ami a beszélgetésnek az apropója, egy valóságos nemzetközi orvosi szenzáció volt, vagy legalábbis lehet, ugye a bangladesi szijámi ikerpár agyának a szétválasztása, illetve az ikerpár szétválasztása. Hogyan kerültek a képbe önök, a magyar orvosok?
Igen, kicsit vissza kell menni az időben. A 2001-ben alapítottunk a Pataki Gergely plasztikai sebésszel egy alapítványt, úgy hívják, hogy Cselekvés a Kiszolgáltatottakért alapítvány. Ez a Teréz anya mondata indukálta ezt a alapítványnak a keletkezését, a szeretet nálam cselekvést jelent, és ha tegyünk valami szépet Jézusért. Tényleg erre indult el. És abortuszra vállaló gyermekek, kómás betegek elhelyezési problémái, akkor önkéntes segítői orvosi szolgálatok Magyarországon, ezek jellemezték az első 8 évet, és akkor a Gergely belevágott 2010-ben bangladesi égés plasztikai missziók szervezésébe. És összesen 6-ot szervezett, ugye 2017-ig, és az utolsóra elhívott engem. Közben én is elindultam idegsebészeti missziók szervezésével Nigériába, azt pedig egy medjugorjei találkozás a szűzanya oltalma alatt egy nigériai pappal, Francis Chiava atyával, az meg ott indult. Én elhívtam Gergelyt a nigériai misszióba tavaly júniusba, és ő elhívott engem novemberbe a bangladesi 6. égéssebészeti, égésplasztikai missziójába, és ott kerültek szemünk elé, hallották, hogy jön egy idegsebész, ott kerültek szemünk elé a szijámi ikrek, akik mondjuk egy nehéz helyzetű összenövésben vannak, mert a fejtetőn vannak, ahol a nagy közös vénás elvezető rendszer az közös, szóval nagy, és ez egy borzasztó nehéz dolog. Úgyhogy hagyományos úton, csak sebészi úton biztos, hogy nem vállaltam volna, vagy vállaltuk volna. Azok 30 órás műtétek, és olyan 70-80%-os a halálozási arány. Nagyon sok nagy tragédiával végződnek. Hát, igen. De én ott, amikor ezt megláttam, akkor ki kell hangsúlyoznom, sajnos lehet, hogy sokan megmosolyognak ezért, de az imának a hatását. Az imába az ember nem csak a hit az igazságát keresi, hanem a saját tudományának, a munkájának, életének az igazságait is. És nekem az összes olyan sebészi ötlet, amiből aztán lett jó eredmény a betegek számára, és lett nemzetközi, mondjuk világi siker, az nekem mind imába jött meg. Na, ott is elkezdtem imádkozni, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha modelleznénk egy olyan nagy, jóindulatú agydaganatot, ami 20 év alatt nő meg, és elzárja ezeket a agyi fő hatalmas vénás öblöket. És azok a betegek gyakran 80 éves korban kerülnek idegsebészetre, hogy fáj a feje, meg szédül, csinálunk egy CT-t, és ott van egy kétalmányi daganat. És elzárta az összes eret, és elterelte az agyi keringést más irányba, a koponya bázis irányába. És arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha érpályán keresztül lezárnánk ezt a közös nagy agyi vénát, és így elterelnénk a keringést. Persze ehhez a következő gondolat az volt, hogy eszembe jutott az én jó kollégám, a Hudák István doktor, aki egyszerűen egy ilyen érpályán belüli sebész zseni. Nem tudok rá mit mondani, nem jók a nagy szavak, de tényleg ő olyat tud, olyat talált ki, olyan módszert fejlesztett ki, a legsúlyosabb agyi értorz képződményeknek a műtéti megoldására, amit senki nem tud a világon, azt találta ki, hogy ezeket az értorz képződményeket nem csak artériás úton zárja el, hanem a véna felől, a vékony falú vénák felől, ahol nagyon nehéz befordulni azokkal a kis katéterekkel. Úgy kell elképzelni, hogy a combjánál ahol ott van az utőér, meg a nagyvéna, ott szúrják meg a beteget, és onnan mennek föl az aortán, vagy a nagy vénán, a mellkason, hason mellkason, nyakon keresztül föl az agyba, és ott be kell fordulni még kisebb-nagyobb erekbe. Tehát tényleg egy ilyen mozarti virtuózitást kíván, és ennek a kollégának ez megvan, és ezt találta ki, hogy vénán keresztül is megközelíthető ezek a nehéz patológiák, és rögtön onnan el is küldtem egy fonos fényképen az érhelyzetet, akkor azt mondta, hogy hozzad haza, megbeszéljük. Nem biztos, hogy lehetetlen. És akkor hazahoztam, akkor 2 hónapig gondolkozott, nézte éjjel-nappal, rágta magát rajta, és azt mondta, hogy meg lehet próbálni.
Azt lehetett tudni, bocsássa meg, hogy itt mekkora lehet a sikeres vége? Ugye azt mondta, hogy hasonló beavatkozásoknál elég nagy a kockázat, ugye 70-80%-ot mondott. Itt meg lehetette becsülni, mondjuk, amikor itthon beszéltek?
Akkor még nem. Tehát mi úgy utaztunk ki, akkor múlt vasárnap, tehát nem mostani elmúlt, hanem az előtti vasárnap, hogy tulajdonképpen csak egy diagnosztikus érfestést csinálunk. Tehát diagnosztikusan föltérképezzük pontosan az agyi artériák, vénáknak a helyzetét, lefutását, a közös erekét. És ezt meg is csinálta akkor kedden, egy 3 óra alatt, és továbbra viszont akkor azt mondta, hogy ezt meg fogjuk tudni próbálni elzárni. Ez volt kedden, ez egy 3 órás műtét volt, és utána szerdán került sor a heroikus nagy műtétre, ahol ami 5 óránál tartott, és a 4. óra végén érkezett az István el oda, hogy ilyen balonokat dugott be oda abba erekbe, és fokozatosan, szakaszosan kezdte elzárni őket egy felfújt balonnal. El tudjuk képzelni, hogy az agy mélyén
mekkora ott vagyunk. Mekkora ez a balon egyáltalán?
Igen, mekkora ez a balon, és hogyha szétfeszíti az érfalat, akkor az halált okoz, mert akkor agyvérzés van. Tehát őrületesen kell érezni az ujjában, hogy mi hogy van. És ezek után a teszt elzárások után azt mondta, hogy szerinte 20% hogy belehalnak, 80% hogy túlélik. Kiment, megmondta az édesanyának, meg az édesapának, mert azok végig ott voltak, azok úgy elsírták munkat, és azt mondták, hogy csinálják, még azt is mondták szegények, hogy az egyik maradjon meg, de hát ilyen nincsen, vagy elmegy mind a kettő, vagy megmaradnak. És akkor visszament a kollégám, az István, a Hudák István, és elzárta ezt a főeret, és még elzárta ezzel a becsatlakozó 24 kis közös, úgymond közös vénát. Így a agyi keringése szét lett választva az ikreknek, mert a artériás keringés, avval nincsen probléma, az mind a kettőnek külön megvan.
Ennek a műtét sorozatnak, mert hogyha jól értem, akkor igazából ahhoz, hogy ugye ugye a Szigely-Méker pár 2 önálló életet élni tudó gyerek legyen. Igen. Ugye ez még nyilván lesznek még műtétek.
Hogyne, persze,
de ez volt a
van,
kulcs. Tehát ez volt...
Inkább úgy mondanám, hogy ez volt az egyik legveszélyesebb lépés, amin túl vagyunk. Talán az agynak a szétválasztása közvetlen halált nem okoz, de természetesen azt meg egy nagyon mikrosebészeti pontossággal kell, arra nekem van egy módszerem, amit még 7 éve fejlesztettem ki, hogy nem a kéz élemen támaszkodva dolgozom, ahogy írjunk egy ceruzával, el tudják képzelni, hanem előre bukunk a hüvelykúj és a mutatóujjal, és ezen az ujjhegyen támasztva operálunk, ezáltal mindenfajta élettani kézremegést kivéd az ember, mert ettől nagyon precíziósan kell szétválasztani majd az egymásba gyűrődött agyi kis kérgi gíruszoknak hívjuk, és a agyi barázdákat, kis agyi tekervényeket, amik nem nőttek úgy össze, de össze vannak tapadva, kesztyűszerűen egymásba gyűrődve. Tehát olyan nincsen, hogy az egyik idegsejtből a nyúlvány a másik gyerekbe megy át. Ilyen nincsen, de nagyon össze vannak tapadva. Igen, hát ez egy szintén egy nagyon nehéz lesz, de talán a halált azt inkább a nagy gyereknek a szétválasztása és az akkor hihetetlen nagy agyvérzések okozták, amit nem lehetett egyszerűen pótolni, mondjuk egy 6-10 literes vérvesztést mondjuk ilyen 2 kisgyereknél. Nem tudtak utána menni transzfúzióval.
Mi a menetrend? Tehát ez látszott-e már, mondjuk amikor elindultak, kiutaztak az első ilyen beavatkozásra, látszott-e akkor, hogy mi lesz a menetrend, tehát ez a sorozat?
Az csak azután látszott, hogy ez sikerült. Ha ez nem sikerül, vagy visszalépünk, nem merjük, akkor mi nem vállaltuk volna el, mert egy 30 órás sebészeti műtétnek, ahol ekkora a rizikója, hogy 80% a halálozási arány alatt az ember. Én nem, szóval nem.
Na, mi következik most?
Most az következik, hogy a Gergely, a Pataki Gergely, aki plasztikai sebész, majd ilyen bőrtágító, úgy hívják ezt, hogy expander, ilyeneket fog betenni talán április végén, május elején, hogy ugye, ha el tudjuk képzelni, hogyha ketté mondjuk így rossz szóval vágjuk a gyerekeket, akkor egy hatalmas lyuk marad a koponya tetőn, ahol csak az agy van. Tehát akkor még nekem, az idegsebészeknek az lesz a feladatuk, hogy az agyburkot bezárjuk, ilyen műagyburokkal, és visszaépítjük a koponya boltozatot, szintén kis mikrotitán lemezekkel, csonttal, és utána átadjuk a plasztikai sebésznek, hogy valahogy fedje be ezt az őrületes bőrhiányt, mert ha nem, akkor biztos az infekció. Na most a bangladesi körülmények között meg még biztosabb az infekció, szóval nem maradhat nyitva. Na most ezt a bőrt meg kell nyerni valahonnan, a hát közepétől odaforgatni, vagy bőrátültetés, hát ez az ő dolguk. Majd egyszer ezt ő is mondja, hogy ne.
Beszéljünk egy picit a körülményekről, ha már utalt rám. Hogyan kell ezt elképzelnünk? Meséljen a körülményekről.
Úgy kell elképzelni, hogy mondjuk nem nincs már ilyen kórház Magyarországon, de talán még mondjuk, mit tudom én, Ukrajnába találunk. Tehát mondjuk az épületet magát mondjuk egy ilyen 50-60-as évekbeli épületnek kell elképzelni, de nem ez a legnagyobb baj, mert azért van még Magyarországon régi épületben is műtő. A legnagyobb baj számunkra a tisztasággal van. A tisztaság van. Őrülete a Bangladesben, ő az egy ilyen, én úgy szoktam hívni, hogy egy jóindulatú iszlám állam, ott békés iszlám van. Hihetetlen a zsúfoltság, ingyenes az egészségügyi ellátás, de olyan zsúfoltság van, hogy 100 ágyan alszanak 350-en folyosókon. Na most nem egyszerűen képtelenségi tisztaságot tartani. Tehát valahogy ez egy olyan, nem, azért nem úgy van az, ha úgy nem vállalta más csapat, hogy ott Bangladesben, ha kifizetik ők mondjuk talán a Harvardon, vagy akárhol, lehet, hogy azok elvállalják, de hát az mit tudom én, 10 millió dollár.
Ez önöknél fel sem merült egyébként, hogy elhozni az ikreket?
Dehogy nem, felmerül, most is állandóan ezen beszélgetünk, vitatkozunk, de hát a legnagyobb probléma, hogy a szülők nem akarják. Tehát a szülők azt kérik, meg a bank... Na most azért van ott Dakkában, ott azért van szép privát kórház. És ennek a Dhaka Medical College-nek is épül egy új szárnya, ahol egy mondjuk így steril épületbe kerülnének be. Arra törekszünk, hogy egy ilyen helyen legyen meg a szétválasztás, és akkor szignifikánsan csökkenne a fertőzésnek a lehetősége, ami végzetes lehet, tehát megcsinálunk mindent jól, és jön egy fertőzés, egy agyhártyagyulladás, vagy agyvelőgyulladás, és elviszi a két gyereket egy pillanat alatt.
Ha már azt mondta, hogy ingyenes az egészségügyi ellátás Bangladesben, ezt a beavatkozás sorozatot kifinanszírozza?
Ezt az alapítványunk, és oda koldulunk be pénzt. Persze ez úgy van, hogy mit tudom én, például cégek is ajánlott voltak, nekem is segítettek azok a orvosi cégek, akikkel dolgozunk. A konszensz cég volt, de most nem is ez a lényeg, az Istvánnak is, nem is emlékszem, hogy tehát az alapítványba próbáljuk begyűjteni a... De rengeteg kis adakozó van, ilyen 1-2 ezer forintos, abból ám nagyon sok összejön. Tehát a bibliai szegényasszony 2 fillérje, az nagyon működik. Abból több jön össze, mint a nagy adományokból.
Lehet most látni a végét, ennek a folyamatnak a végét? Tehát, hogy nagyjából mikorra zárulhat le ez a folyamat sikeresen, szerencsésen?
Az a terv, ha minden rendben megy, a Gergely kimegy április végén, lehet, hogy én is kimegyek vele, hogy ott legyek, de ott még nem az én feladatom lesz, vagy május elején. És akkor ősszel lenne a végleges csont, koponya, agy, szétválasztás és újraépítés. Azért ezek is nagyon veszélyes lépések, de azért mertük mondjuk, hogy mondjam így, kommunikálni ezt a sikert, mert ha az egész nem sikerül, ez akkor is egy forradalmi újítás, az érpályán belüli szétválasztás az idegsebészetbe. Tehát az önmagában ez megállja a helyét, ez a módszer, mint új irány a fejüknél összenőtt ikreknek a szétválasztásába, ahol mindig a közös ér a probléma, nem a közös agy a probléma.
Egy kis kitérővel ennek az eljárásnak, tehát ami itt sikeresen vizsgázott, ennek lehet más esetekben hozadéka? Tehát lehet ez egy...
Persze, az összes fejnél, az összes kraniofágusz ikreknél, akik a fejüknél vannak összenőve, ez egy iránymutató eljárássá válik. Mondjuk a lágyrészeknél, mellkasnál, hasi szerveknél, ott más, ott nem ennyire kényes a keringés, de még ott is lehet, ezt így mondjuk én nem tanulmányoztam, de a fejnél ez nagyon fontos.
Hogyan lehet készülni egy ilyen sorozatra? Hogyan készülnek önök hárman egy sorozatra?
Én úgy készülök, hogy ma reggel is, meg már amióta hazajöttem, de már korábban is, amikor képbe kerültek, én minden reggel egy és fél órát friss halotton gyakorlok a bonzterembe, akik alá mennek a szabályszerű boncolásnak. Ebben semmiféle kegyeleti sértő nincsen, mert ez a gyakorlás sokkal kevésbé invazívabb, mint bármilyen boncolás, mert a tudományos boncolásnál ugye az van, hogy a agyat 1 centi szeletekre felvágják, aláveszik szövettani és egyéb vizsgálatoknak. Ehhez képest nekünk bármilyen gyakorlási manőver az semmi, mert mi úgy gyakorlunk, hogy nem is szabad érintenünk tulajdonképpen a agyat, hanem csak a barázdákba preparálunk. De ez így modellezve az ember így gyakorol egy ilyen nagyon nehéz műtétre. De ezt már én régóta csinálom, mert 14 éve kezdtem el, általában a nehéz műtéteket gyakorlom mindig így. Sajnos, ugye azt meg kell, hogy mondjam, hogy míg a sportolók, vagy a zongoraművészek, azok napi 2 órát edzenek, vagy gyakorolnak, vagy még többet, ez a sebészetben, ez nincs így. Mi a sebészetben élőkön gyakorlunk. A rezidens képzés során, vagy a fiatal szakorvos képzés során, hát ez egy fura dolog. Én próbálom a kongresszusokon, mindig erről tartok előadást, most már 4-5 éve, rávenni Európát is, a fejlett világot, mert ugye a muszlim vagy a hindu világban ez nem megy, ez a boncolás, mert ők misztifikálják a halálnak a kérdését vallási okokból. Hát ez a keresztény tudománynak egy óriási ereje, mivel a feltámadásban mi nem csak hiszünk, hanem tudjuk, hogy megtörtént. Nekünk egész mást jelent egy idős boncolt test, mert tudjuk, hogy Jézus se abba az állapotba támad föl, ahogy nagypénteken délután 3-kor kinézett a kereszten. Hanem amikor megjelenik az apostoloknak, frissen, üdén, fiatalon, frissességében beszél, és mondjuk rajta vannak a személyi igazolványai, a sebb helyek, hogy beazonosítsák, nem is akarják elhinni. Tehát itt a hit és tudomány borzasztóan összekapcsol, és valóban mértékadó számomra Gerlei tanár úrnak a mondata, hogy ez az a hely, ahol a halál örvendezve segíti az életet.
A csapatmunkát hogyan lehetett előkészíteni, tehát gyakorolni, hiszen nem tudom, hogy az egész csapat önök elutazott, tehát aki a műtéten dolgozott, mindenki, tehát az önök is.
Nem, most én voltam, István volt kint, ő végezte a műtétet, ez abszolút egykezes, egyszemélyes, de én nem is értek hozzá. Én is elkísértem, hogy teljesen képbe legyek majd az agy szétválasztásánál, de még fog velünk idegsebész és plasztikai sebész 2 team jönni, mert abban a pillanatban, hogy mondjuk sikerült szétválasztanom az agyat, akkor rögtön 2 darab idegsebész team kell, mert őrületes nagy munka az agyburoknak a vízbiztos zárása, és utána a koponya boltozatnak az újraépítése. Tehát minimálisan 4-en kell, hogy kiutazzunk idegsebészek, 4-en kell, hogy kiutazzunk plasztikai sebészek, legalább kell 2-3 műtősnő, jó lenne, ha jönne 2 anesteziológus, szóval egy 12 fős team biztos lesz.
Most is az egész csapat Magyarországról utazott?
Tehát nem, most csak 2 utaztunk. Ez a katéteres eljárás, ahogy a szívkatéterezést végzik a szívinfarktusnál, vagy az agynál is, ez abszolút egyemberes munka. A mikrosebészet is egyemberes munka, de maga például a koponya építés, azok azért nem, szóval azok inkább azért nem, maga a mikrosebészet is 2 emberes munka, meg 2 nézik a mikroszkópot, egymásnak segítenek. Igen, de ha 2 gyerek szétválasztódott, akkor minimálisan két-két fős idegsebésztinkkel.
Volt ennek a katéteres beavatkozásnak olyan pillanata, amikor felmerült kérdésként, hogy sikerülhet-e?
Igen, akkor, amikor végig próbálta az István a helyzeteket, hát akkor azt mondta, hogy hát én 80%-ot adok, hogy sikerül. Tudnélik fölmérte, hogy kiürülnek, sikerül-e elterelni a vért egy más irányba a nagy, hatalmas, közös agyi vénás öbölből. Ugye úgy, valahogy úgy, amikor van valakinek mély vénás trombózisa, annak nem kell a lábát levágni, mert elterelődik a vér, a vénás vér, a vénás visszafolyás a felületi vénákon át. És ez miért ne lehetne az agyba? Gyerekeknél meg sokkal jobb a kompenzatikurgus lehetőség, és igen, és bejött.
Volt olyan eset, vagy lehet olyan eset, hogy az Unint ugye mutalt rá, de biztos, hogy térjünk erre vissza, amikor felmerülhet az, hogy mondjuk csak az egyik gyerek éli túl ezt a beavatkozás sorozatot?
Felmerülhet, mert itt mind a két gyereket egyszerre töltötte kontrasztanyaggal az artériás oldalról, és lehet, hogy a egyik gyereknek nincs olyan vénás plusz elvezető hálózata, ami kibírta volna ezt. Akkor viszont, ha elzárjuk, akkor oda veszik, és a másik megmarad. Akkor nem zárta volna el. Tehát az egy alaptő volt, hogy olyan nincsen, hogy a egyik gyerek túléljen a másik javára vagy vesztére. Igen.
Egyébként egy ilyen kritikus helyzetben mi lenne a döntési, ez most egy nagyon hidegen fog hangzani, de nem tudom másképp megkérdezni, a döntési protokoll. Kinek kell ilyenkor egy döntést meghozni?
Csak a szülő. Mi orvosok egy ajánlatot teszünk. Megmondjuk, hogy a mi tudományunkkal eddig jutottunk el, ennél nem tudunk tovább menni, ennél nem tudunk jobbat, kevesebbet mondani, de még ebbe is benne van a hiba faktor, hogy tévedtünk. Szülőnek kell mondani nyilván.
Az ilyen súlyú dilemmák, nyilván nem konkrétan erre az esetre gondolok, de az ilyen súlyú dilemmák mennyire jellemzőek azon gyakorlatában?
Az idegsebészetben sokszor van olyan, hogy ha azt mondjuk, hogy nem csinálunk semmit, de akkor biztos, hogy meghal rövid időn belül. Csinálunk valamit, akkor van valami szansz, hogy ugye nem hal meg, de lehet, hogy nagyon nyomorék marad. Ilyen is van. És akkor megint át kell adni a hozzátartozónak, vagy a betegnek, mert hát ezt mi nem dönthetjük el, ugye, mert a alapvető két orvosi elv van, hogy mindent a beteg üdvére, ez rendben van, ezt minden orvos így akarja, de ott van az a nil nocere elv, a nem ártani. És ebbe hogyha a beavatkozásom nagyon magába hordozza az ártást, akkor bizony ebbe a betegnek bele kell egyeznie. És azért is kell a beleegyező nyilatkozatot aláírnia, amiben még kis műtéteknél is nagyon komoly dolgok vannak leírva az idegsebészetben.
Csókai András agykutató, a Magyar Honvédség Egészségügy Központ idegsebészeti osztályának vezető főorvosa, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.